Kedves hallgatóink! Nyomtató Enikő neve sokaknak a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházból lehet ismerős, ahol közel egy évtizeden át, 2013 és 22 között volt a társulat meghatározó tagja. Színészi pályája mellett 2019-ben az Orpheum Madams formációval is színpadra lépett, a swing korszak dalait idézve meg a közönségnek. Ma már a Buratino Bábszínházban kamatoztatja színészi és rendezői tapasztalatait, ahol nem csak alkot, hanem aktívan segíti is a közösséget szakmai tudásával. Ahogyan fogalmaz, számára a játszás nem csupán hivatás, hanem életforma. A beszélgetést Pokrovenszki Gergely készítette.
Indítsuk ezt a beszélgetést 2012-től, amikor ön az Erdélyi Hangja Című Tehetségkutatón döntőbe jutott, milyen díjakat és elismerést hozott.
Köszönöm a kérdésed. Igazából ez a verseny úgy született az én életemben, hogy a drága nagymamám, aki már nincs itt a földi létben, ő szerette volna mindig látni azt, hogy én legyek egy híres ember, mert hogy tehetségesnek tartott, és akkor én még egyetemista voltam, és egy este felhívott, hogy fiam, van ez a lehetőség, és úgy szeretnélek látni a tévében, igazából az innen indult, és akkor én nagymamámnak akartam első körben úgy eleget tenni és örömet szerezni, és én ugye így indultam el, tehát nem volt bennem semmi hajlandóság. Nem is tudtam, hogy létezik ez a verseny. Nagyon sok kapcsolódás, emberi jó kapcsolódás történt. Persze ezek rövid időre születtek, nem történt utána visszatérés az emberekhez, de nagyon nagy élmény volt, akkor egyetemistaként nagyon büszke voltam magamra, és nagy kihívást is jelentett számomra. És hát, mint minden versenynek, ugye ennek is megvolt egy picit az a része, hogy az ember mindig keresi az igazságot, és nekem is akkor emlékszem, most már felnőtt fejjel más, de akkor emlékszem, hogy volt egy pici sérelmem, és nem azért, mert én akartam megnyerni a fődíjat, de voltak ellenvetéseim így utólag, ha már rákérdeztél, hogy mi volt a pozitív vagy negatív, de maga az versenyben való részvétel, az izgalmak, a teljesítés, a felkészülés, a menedzselés ennek az egésznek, mert ugyanakkor én Marosvásárhelyről jártam haza, úgymond Kézivásárhelyre, mert ott volt meg Sepsina a verseny, úgyhogy hát egy sikerélményes kis csomagot kaptam én akkor ettől.
Minek köszönhetően, vagy kinek köszönhetően érkezett Nyíregyházára 2013-ban?
Kinek és minek köszönhetően, na ez a tyúk vagy a tojás mi született elő? Először én egyetemista voltam akkoriban, és a Sepsiszentgyörgyi Színház igazgatója, Bocsárdi László akkor jött hozzánk előadást rendezni, a vizsgadarabunkat rakta igazából össze, és egy annyira jól sikeredett előadás született belőle, hogy beválogattatták, úgymond a Pécsi Színház Posztfesztiválra, és igazából akkor mi oda elmentünk, eljutottunk, és ugye akkoriban Tasnádi Csaba is, a Móricz Zsigmond Színház igazgatója is ugye járt a színházával ezekre az eseményekre, és ott látta az előadásunkat, és gyakorlatilag akkor ő már szeretett volna úgymond vérfrissítést a színháznak, és fiatalabb színészeket toborzott, és akkor ennek fényében az előadás után kettő fiú kollégámat, valamint engem hívott, hogy szeretettel vár minket, hogyha esetleg nincsen helyünk Erdélyben. Nekem akkor még nem is volt, tehát tény, hogy nagyon sok színész palántának akkor már volt úgymond lehetőség, hogy elhelyezkedjen. Nekem akkor még semmi nem volt, és elképesztő jó élmény volt, és szerencsésnek éreztem magam, hogy hoppá, én most egyből külföldre fogok utazni, és ott fogok majd színészkedni. Úgyhogy sok embernek köszönhető, hogy itt vagyok.
Utána ugye 10 évig itt volt ebben a színházban, az életének a 10 éves időszakát itt töltötte. Hogyan gondol vissza erre a szakaszra?
Naív voltam, és hihetetlen lelkes, de azt hiszem, ahogy így nézem az akkori korombeli mostani fiatal színész, hát mondjam így palántákat, színészeket, ahhoz mértem, viselkedtem és éltem meg szerintem én ezt az időszakot. Nyíregyháza nekem akkor egy ilyen elképesztő, most is szépnek találom, de egy ilyen kalandos város volt, új volt, kedvesek voltak az emberek, nagyon teljes szeretetben léteztem én a színházban is, meg a városban is, és hát rengeteget tanulhattam. Ugye én mind szokták mondani, hogy a művészet az nincs megfizetve, de mondjuk, hogyha azt a részét nézem és a pozitív oldalát, akkor én rengeteg embertől tanulhattam, amiért más fizetett, hogy tanulhasson. Én meg fizetést is kaptam, de közben meg nagyon sokat is tanultam. Úgyhogy szerintem ez a legfontosabb, hogy nagyon-nagyon sokat tanultam belőle.
Mit tanult meg, egy-két példát, hogyha mondana, és mit tudott ebből kamatoztatni az életben, a további pályafutásában?
Addig is, amikor ide kerültem, akkor is egy alázatos embernek tartottam magamat, de így, hogy a színészi pályafutásom elindult, és véget ért, úgymond, mondjuk így, hogy véget ért itt a Móri Zsigmond Színházban. A naivság az egy egyszer egy szép emberi tulajdonságunk, de hogyha nincsen kordában tartva, akkor a kígyó a saját farkába tud harapni, és én azt mondom, hogy itt egy picit úgymond elcsúsztam a hiszékenységem és az alázatom mesdjéjén. Valószínű, ha most visszamennék az időbe is, azt mondanák, hogy mit csinálnál másképp, valószínű, hogy semmit, mert most úgy érzem, hogy jó helyen vagyok, és jó irányba tartok, de akkor ezt így megéltem, hogy nem feltétlenül mindig jó ez a naivság és hiszékenység.
Majd jött a Buratino Bábszínház. Mennyire más egy színház és egy bábszínháznak a működése, felépítése és az ön helye és szerepe? Hogyan tudta megtalálni ott a helyét?
Egy nagyon komplex hely, a maga a Bábszínház. Ez nyilván függ attól is, hogy mennyire támogatott egy ilyen egyesület. Én azt látom, hogy ismétlem magamat, alázatos embernek tartom magam, mint emberként, mint szakmai emberként, de itt aztán rengeteg alázatot kellett, úgymond, nem hogy kellett, tanultam folyamatosan még inkább. Egy olyan komplex csapattal vagyunk, nagyon kevesen vagyunk, akik mindent is csinálunk, és azt hiszem, hogy pont ez az, ami különbözik a színház csinálástól és a bábszínház vagy a gyerekekkel való kommunikációban, hogy itt nekünk mindenre is gondolni kell, mindenre is ki kell terjedjen a figyelmünk, az erőnk, az energiánk. Egy színháznál, egy kőszínház, nem ugye csak arról tudok beszélni, ott azért tudjuk azt, hogy a színész nem létezik az öltöztető nélkül, a díszítő nélkül, a ruhatáros nélkül, tehát hogy rengeteg ugye a háttérmunka, aminek következtében meg tud születni egy előadás, és bármi történik, a színész feláll a színpadra, és hogyha ezek az emberek nem támogatják, akkor nem született előadás. Na most itt a Bábszínház egy olyan közeg, ahol itt mindenkinek bele kell tennie az öltöztetői szerepét, a kellékes szerepét, ami egy színházban van, a súgó szerepét, úgyhogy én most, hogy is szokták ezt mondani? Hát így egy kalap alatt nagyon sok szakmát úgy érzem, hogy a színház szerepeiben kipróbálhattam.
Figyeltem az utóbbi időben a Buratino Bábszínházat, és ugye rengeteg újdonságot vitt be ön, és rengeteg újítást. Melyek voltak ezek?
Köszönöm szépen az észrevételt. Első körben a társulatnak az arculata, ugye az, ami fontos volt, hogy egy picit frissüljön, valamint a mentalitás, a gondolkodás, mert ugye hajlamosak vagyunk arra, hogy bejáratunk valamit, az ismerős is, akkor abba ugye az ember hajlamos beleragadni. Ezért is tartom fontosnak azt, hogyha egy társulaton, egy csapaton belül az ember vérfrissítést, új emberekkel találkozik, új nézetekkel tud összekapcsolódni, akkor ez már eleve hoz magával egy automatikus változást. Amit én úgymond akkoriban hozzátettem, mint friss ember, az első előadás, amit úgymond a Rumlis mese kapcsán éreztem, hogy bele kellett tennem azt a fajta alkotói készségemet, amit a színházban nem tudtam kivitelezni. Ez most értem ez alatt a szövegírás, tehát hogy szöveget írtam, úgymond a rendezői véna, amit nem is tudtam, hogy úgymond van bennem, a gyerekek szintjén természetesen, mert nagy darabot sose tudnék felnőtteknek szerintem rendezni komolyat, de hogy rendeznem is kellett benne, és ezáltal úgymond a csapatot is azt láttam, hogy mertek általam mondjuk például improvizálni, tehát volt nagyon szép történet, hogy az egyik kedves kolléginám paraván mögött hihetetlen jól játszott, de ugye amikor emberként kellett megnyilvánuljon, vagy improvizálnia kellett, akkor volt egy fagyás, és amióta például ott vagyok, és látja, hogy milyen játszik könnyedséggel létezek én ebben a dologban, hát ez ragályos, és akkor innen is lehet látni, hogy mit tanulunk egymástól, de persze én is nagyon sokat tanultam tőlük.
Hogyan tudja őket tréningezni, mert ugye ennek van egy szakmai háttere, egy 10 éves szakmai módja, mivel tudott többet adni?
Ugye nekünk a színházban, még az egyetemen, mint a kőszínházban azt tanították és arra sarkaltak minket, hogy színész a színészt nem instruálja. Tehát nem egyenlő felek vagyunk ebben a történetben, és ugye én ezzel létezek a Bábszínház világában is. Én nagyon óvatos vagyok mindenkivel, mert mindenki egy érző lélek, főleg a művész emberek azok számomra, akik tényleg a lelküket, tehát szokták mondani, hogy kiteszem a lelkem, azért, mert az alkotásával, a gondolatával, az improvizációjával önmagából egy szeletet épp akkor megmutat. Tehát a gondolatait, ugye, és én nem szeretek instruálni, én igazából csak feldobok lehetőségeket akár egy próba folyamaton, hogy gondolhatnád így, segítek a gondolkodásban, hogy színházilag, színészileg hogyan kell egy kicsit úgy gondolkodni, hogy a bábok világában is ez megtestesüljön, és nagyon örülök neki, mert nagyon úgymond értelmesek a kollégáim, mert senki nem veszi magára, hogyha ne adj Isten, én épp pont egy olyan instrukciót adnék nekik abban a pillanatban, amikor nem figyelek erre, nem veszik magukra és hallgatnak rám, és úgy gondolom, hogy bíznak is bennem ez ügyben.
Melyik bábbal tud legjobban azonosulni?
kinek mi az első élmény, arra emlékszik vissza. Én egy nyuszikát kellett alakítsak az egyik első előadásban, amiben beugrottam. Hát a nyuszi szerepet azt jól tudom játszani, és érdekes, hogy miért pont a nyuszi. Ugye azon is szoktam gondolkodni, hogy az emberek hasonlítanak állatokra is akár. Tehát én úgy gondolom, hogy az egész világunk mindennel összefügg, és ugyanúgy az emberek életében is, az állatok életében is van nagyon sok hasonlóság tett köztünk. És én nagyon sokáig engem nyusziztak a színházban. Valószínű azért is, mert a fogam állása is egy picit ilyen nyuszis. Elgondolkodtam azon, hogy miért pont a nyúl. Mert a nyúl alapvetően ugye egy fürge állat, viszont nagyon félénk. Tehát ugye ezt tudjuk, a gyerekek is azt mondják, hogy a nyuszinak a tulajdonság, hogy félénk. Most nem érzem már nyuszinak magamat, de érdekes, hogy a nyuszival tudtam azonosulni, és abban jó karakter voltam. De hát mindegyik állat egy kihívás, tehát akár egy varjút is meg testesíteni, meg ugye nem tudja az ember, hogy milyen hangok, milyen tehetség van az emberben, tehát nagyon sokan nem tudjuk, hogy mire vagyunk képesek, és nekem a Bábszínház pont ezért egy ilyen izgalmas felület, hogy szinte hétről hónapról hónapra ki tudom, úgymond meg tudom tapasztalni, vagy ki tudom aknázni azokat a rejtett titkokat, ami bennem van, a lehetőségeket egy bábon keresztül.
Gyermekek figyelmét hogyan lehet fenntartani egy ilyen báb színházi előadás kapcsán? Hogy látja, hogy mikor mehet el a gyerekek figyelme, és hogyan tudják visszacsalogatni?
Én úgy gondolom, hogy a gyerekek figyelmét nem egy ördöglakat lekötni. Ugye mindenhol ez jön fel, hogy a virtuális térben létezés a gyerekeknek mennyire egészséges, sajnos tapasztalom, látom, tehát hogy mindennek szerintem a mértékletesség a legegészségesebb megközelítése, és mivel a gyerek, hogyha úgy is vesszük, hogy a virtuális terekben létezik és lát, akkor neki eleve már az, hogy egy valós térben létezik, és egy valós térben van akár megérintve, mert ugye élő szereplőkként is játszunk az előadásokban, azzal mi már őket lekötjük. Tehát mindenképp a hétköznapjaikban a megszokottól ki vannak úgymond mozdítva, és ettől ugye az élő műfajt azt soha nem tudod semmivel sem átvágni, mert hogy az akkora jelenben történik. Ezért is minden előadás más. A gyerekközönség igazából akkor látom, hogy szétesik, amikor több a beszélgetés a bábok között. Tehát ugye ők is szeretik az eseménydús jeleneteket, erre is van valószínűleg a kis agyuk is rátrenírozva, hogy neki kell az akció. Úgyhogy én mindig szoktam szólni a kollégáknak, amikor a paraván mögött ugye játszunk, hogy mert ugye az előadásaink nagyon sokszor improvizatívak is, tehát hogy nyilván egy mesgén haladunk, de hogy azon belül történnek kikacsintások a gyerekek fele, meg hát ők is rávesznek minket, és akkor szoktam mutatni ez a pörögjünk az ujjammal, tudod, a kollégáknak, mert elkezdenek ugye egy kicsit beszélgetni, megy a szöveg, a két színész egy kicsit elengedi magát, és akkor hallom, hogy már elkezdődik egy ilyen hömpölygés a gyerekek között, zsibongás, na, és olyankor van az, tehát nem szabad sokat beszélgetni, hanem eseménybeszéd, és akkor így ott tartod a gyerekek figyelmét.
Mennyire interaktívak a mostani előadásai a Buratino Váb Színháznak?
Visszatérve a kérdésedre, az előzőre, hogy én még, amióta itt vagyok, mit tettem úgymond hozzá a Báb Színház arculatának a változásában. Az interaktív előadásokat én nagyon nagy előnyben részesítem, és nagyon fontosnak tartom, de nem csak a gyerekek szempontjából, hanem a felnőttek szempontjából is. Úgyhogy egyre több az interaktív előadásunk, én azt mondom most már, hogy lassan alig van, tehát a régi előadások már azok, amik csak bábos műfajként működnek. Most már folyamatosan arra áll rá a csapatnak is az agya, hogy minél több emberi megmozdulásunk is legyen.
Miben lehet fejlődni a Báb Színháznak, hogy látja, hol vannak még azok a pontok, ahol lehet javítani, ugye már a nézőtér tovább színesedett, hiszen a színes székhúzatot kaptak a nézőtér székei. Hogyan, miben lehet még megújulni?
Azt szoktam mondani, hogy ha nem látszol, akkor nem játszol. És szerintem ez egy alapvető, úgymond feladata egy bábszínháznak, de bárkinek, aki szeretne bármit elérni az életben, hogy lássák, hogy tudjanak róla. Én a Bábszínház szempontjából ezt egy nagyon fontos dolognak tartom, hogy szórjuk az igét, hirdessük az igét. Ezt ugye legtöbb helyen a virtuális térben tudjuk megtenni. Itt van hová felkapcsolódni, vagy ráhangolódni, mert ugye mindnyájan azért egy picit ezek a hegyi emberek vagyunk, hogy én sem nagyon szeretek a virtuális térben lenni, megmondom őszintén, mert fontosabbnak tartom az emberi kapcsolódásokat. Úgyhogy nekünk látszani kell ahhoz, hogy játszhassunk. Ez egy nagyon-nagyon fontos része. A csapatépítés, mivel kevesen vagyunk, az azt gondolom, hogy nagyon jól működik, tehát azzal nem kell foglalkozni. Hát összeszedetten kell gondolkodni, és következetesség, ez egy nagyon alap dolog szerintem, de ez az élet bármely területére, hogy következetesen kell haladni, mert akkor van eredmény.
Most milyen darabban próbálják megmutatni önök magukat, és a bábok által a életnek a különböző kérdéseit?
Született tematikus előadásunk az elmúlt időszakban, ugye pont meséltem a Rumlis meséről, ez ez egy olyan előadás, amiben egy picit a szülő-gyerek kapcsolatot is meg tudjuk mutatni. Azáltal is, ugye én is édesanyja vagyok, meg az egyik kolléginám is édesanyja, és ebből jött az ötlet, hogy nagyon sokszor ugye van ez a küzdés a gyerekekkel, hogy nem tudod rávenni dolgokra, vagy nem működik éppen akkor a kommunikáció, mert hisz is a gyerek, vagy önálló akar lenni éppen. És ugye ott a rendrakás és a tisztasság, tisztálkodás tematikát raktuk be az előadásba. Például ez is egy ilyen sikeres darabunknak minősül, és a felnőttek is nagyon szeretik. Nem beszélve arról, hogy zenés. Tehát ugye a zene is egy alapvető fontossága szerintem egy előadásnak. Nem csak, hogy zenés legyen, de hogy tartalmazzon zenét, mert ugye hát az egész életünk, az egész testünk egy ritmus, tehát minden kalapász, huszok, dobog. Tehát ugye ez szerintem egy ilyen ősi dolog, és ez fontos. Valamint most született nemrégiben a Rimpi Panna Afrikában című előadásunk. Na, az pont egy olyan darab, amit úgy hozott az élet, hogy én írtam, és én is rendeztem, valamint a főszereplő is én lettem, habár ez egy férfiúra íródott ez a szerep, csak aztán úgy hozta az élet, hogy ő kiesett ebből a történetből, és nekem kellett eljátszani. Na, az például az előadás, kalandozás egy picit Afrikában, és az előadás tematikája is úgymond változó a többihez képest, mert szerepel benne például Maped báb, amit az elmúlt időszakban nem nagyon láttam a bábszínházban használni, valamint végig interaktív az előadásunk. Ezáltal a gyerek egy picit a földrajzi szempontból is láthatja az előadást, vagy megélheti, valamint ugye az, hogy az állatokat úgymond tisztelni kell, és szabadon hagyni, mert minél szabadabbak vagyunk emberként, állatként, annál boldogabbak vagyunk.
Én úgy érzem, hogy jól érzi magát nagyon ebben a bábszínházban, ezek szerint hosszú távra tervezés, és egyre több mindent szeretné itt elérni.
Igen, nagyon jól érzem magam ebben a kis csapatban, és végtelenül büszke is vagyok egyébként. Igazából, tehát ugye János, Kerekes János, meg Bóta Gyula, akik alapították, tehát ők alap, de büszke vagyok rájuk, mert ők is azért már sokat megélt emberek, és mindig mondom azt, hogy nem mindegy, hogy mennyi ideje élsz itt a földi létben, és nyilván ők is nagyon sok mindent ahhoz az időszakhoz képest, amikor ők éltek abban az időben, megküzdöttek és letették azt, amit le kellett az asztalra, hogy nekünk is most ebben az életben nehéz úgymond letenni bármit is hitelesen a önmagunk elé, vagy az asztalra, ugye szokták mondani. Hát szeretném, hogy minél több helyre eljussunk, mert nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy a gyermekeket egy olyan úton tudjuk elindítani. Tudod, hogyha csak 100 gyerekből egy mondja azt, hogy én szeretnék mondjuk olyan lenni, mint az a néni, vagy azt csinálni, vagy hazamegy és azt mondja, hogy anya, játszunk egy kicsit ezzel a fogkefével, akkor én úgy gondolom, hogy azzal már tettünk valamit. A mai nap cselekedete lehet, hogy 10 évre, 30 évre kihat egy olyan embernél, akire nem is gondoltál volna, vagy nem is emlékszel rá. Úgyhogy nekem ez nagyon nagy szívügyem, hogy közel kerüljünk, és igazából tehát mindig azt mondom, hogy a szeretet. Tehát ez, hogyha mindenhol el tudod szórni, és az betalál, akkor megérte felkelni, és megérte megszületni. És hogy hogyan lesz tovább, hogy én a bábszínházban meddig leszek, vagy hogy lesz, hát ez nem csak rajtam múlik, hanem nagyon sok külső tényezőn is, de természetesen igyekszek minél többet a közelben maradni.
Kedves hallgatóink, az iménti percekben Nyomtató Enikővel beszélgettünk színészetről, zenéről, bábszínházról és a kreativitás határtalan erejéről. Enikő a Buratino Bábszínház művészeként és rendezőjeként segíti a színházi gyerekeket és felnőtteket elvarázsolni. A riporter Pokrovenszki Gergely volt.